Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, újévi Isten tiszteletünk elején fennállva a 440. énekünket keressük ki, a 440. énekünket énekeljük. Ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket tovább a 714. számú énekünkkel. A 714. számú énekünket énekeljük mind a négy versét. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, Jeremiás próféta könyvének a 36. részéből, az első 26 versből válogatva. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Jeremiás próféta könyvének a 36. részéből olvasom, az első 26 versből válogatva Isten szavát. Jojakimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Végy elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. Ekkor Jeremiás hívta Bárukot, Nériá fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekercsre az Úrnak minden igéjét, amit kijelentett neki. Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak. Én akadályozva vagyok, nem mehetek az Úr házába. Azért te menj, és az Úr házában a bőjt napján olvast fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az Úr igéjét. Olvast fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek. Talán az Úr elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról. Mert lagy és lángoló haraggal beszélt az Úr ez ellen a nép ellen. Báruk, Nériá fia, pontosan úgy járt el, ahogyan Jeremiás próféta parancsolta, és felolvasta az iratból az Úr igéjét az Úr házában. Amikor meghallgatta Mikejáhu, Sáfán unokája ebből az iratból az Úr minden igéjét, elment a királyi palotába, a kancellár szobájába, ahol éppen ott ültek a vezető emberek mindnyájan. Ekkor jelentette nekik Mikejáhu mindazt, amit hallott, amikor Báruk felolvasta az iratot a nép előtt. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárukhoz Jéhudit, Netanyá fiát, és ezt mondták. Vedd a kezedbe a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és jöjj ide, Báruk. Báruk pedig a kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki. Ülj le, és olvast fel előttünk. És Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak. Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Báruktól. Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket? Diktálás után? Báruk így felelt nekik. Diktálva mondja nekem mindezeket, én pedig leírom a tekercsre tintával. A vezetők ezt mondták Báruknak, menj el, te is, meg Jeremiás is, és rejtőzzetek el. Ne tudja meg senki, hogy hol vagytok. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték, Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jéhudit, hogy hozza el a tekercset. Jéhudi el is hozta Elisá kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kályhában égett a tűz. Amikor Jéhudi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kályha tüzébe dobta, míg csak az egész tekercs a kályha tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátá, Delájá és Gemáriá kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király Jeremiel királyfinak, Szerájának, Azriel fiának és Selemjának, Abdiel fiának, hogy fogják el Báruk írnokot és Jeremiás prófétát. De az Úr elrejtette őket. Isten tegye szívünkben a felolvasott ígét áldássá, és hadd tudjunk gyümölcsöt teremni Isten dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, ennek az új évnek a kezdetét. Nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk a te házadba, és hallgathatjuk a te szavadat. Nagyon hálásak vagyunk, hogy úgy irányítottad az életünket, hogy megismerhettünk téged. És nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy te napról napra meg akarsz újítani a veled való kapcsolatunkban és a hitünkben. Köszönjük neked, amit az elmúlt évben adtál nekünk. Olyan jó volt végig gondolni a te áldásaidat, de olyan jó volt hálát adni a nehézségekért is, tudva, hogy mindent valamilyen céllal adsz az életünkbe, a rossz dolgokat, a fájó dolgokat, a könnyeket, a nehéz pillanatokat, mert ezek alatt tudod igazán megmutatni, hogy mennyire gondod van ránk. Hadd tudjuk ebben az évben újra így rád bízni a mi életünket. Hadd tudjunk, Úr Jézus, beléd kapaszkodni a legnehezebb pillanatokban is. És hadd tanuljuk meg azt, hogy mielőtt elindulunk valahova, hadd tudjuk kérni, hogy jöjj velünk, menj előttünk. Készek vagyunk most, Uram, arra, hogy megszólíts bennünket, és hadd tudjunk mindannyian veled indulni, a te lelkeddel, erre az új esztendőre. Így légy most is közöttünk ezen az Isten tiszteleten. És hadd kérjelek téged, hogy a te lelkedet árasz ki, hogy a te üzeneted ne üres szó legyen csupán, hanem a te üzeneteddé váljék, és az emberi hiányosságokat te pótolt ki a szíveinkben, gondolatainkban. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, és köszönjük, hogy te meg is hallgatod az imádságunkat. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 313. dicséretünket keressük ki, és énekeljük el, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, Isten igéjét a 119. Zsoltárból olvasom, a 162. versét. A 119. Zsoltár 162. versé így szól. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Kedves testvérek, a Magyarországi Református Egyház a 2024-es évet az élet igéje évének hirdette meg. Az élet igéje évének. Hiszen fontosnak látta, miután úgy körülnéztek, népszámlálás, és hogyha a COVID-helyzetet tekintjük, hogy olyan nagyon-nagyon sok a megfáradt ember. És nem csak a megfáradt ember, hanem a megfáradt keresztjén ember. Hogy még a keresztjén emberek sem tudnak eléggé feltekinteni az Úrra, hogy erőt merítsenek. De azt is látta, hogy nagyon sok ember megkötözöttségben él. A bűn terhét cipeli, görnyed alatta, és nem tudja letenni Jézus keresztjénél. Nem tud szabadulni tőle, hanem újra és újra beleesik, és újra elköveti. De azt is látjuk mindannyian, hogy a keresztjén értékrend a világunkban nagyon erőteljesen válságba került, megingott. Minden szabad már, és nem kell az életünket az Isten igéjéhez, az Isten szavához igazítani. És mindezek azt hozzák, hogy a keresztjén közösségek is meggyengültek. Nincs meg az erő a keresztjén közösségekben, hogy összefogjunk, tegyünk valamit, vigyük az Úr Jézus üzenetét más embereknek. Mindenki meg akar maradni a hitével, saját magában, a saját maga kis körében. Jól el vagyok én otthon, nem kell nekem ennél több. Én a helyemen vagyok, és ennyi elég. Pedig, ahogy karácsonykor is hallottuk, Jézus nem ezt várja a Krisztus követő keresztjén emberektől, hanem azt mondta nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága, és a ragyogjon a ti világosságotok. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ragyogjon az életemben Krisztus. Tudjam felmutatni Jézus Krisztus fényét, akkor is, ha megfáradt vagyok, akkor is, ha beteg vagyok, akkor is, ha fájdalmaim vannak. Tudjam a Krisztus fényét vinni és felmutatni azoknak az embereknek, akik között élni kell. Hát, ha megnézzük az életünket, ilyen keresztjének vagyunk, akik itt ülünk, akik az otthonainkban és a nehézségekben is Isten dicsőítjük, akik hálát adunk, akik meg tudjuk köszönni a nehézségeket, a próbákat, mindent, vagy pedig mi is úgy magunknak ellennénk. Én úgy gondolom, hogy igenis szükségünk van mindannyiunknak erre a kürt szóra, hogy ébredj már föl, te keresztjén ember. Tőled vár valamit Isten. Vár valamit. Szüksége van az embereknek az Isten élő igéjére, és nem csak a lelkipásztortól vasárnaponként a szószéken, hanem tőled is, aki hallgatod vasárnaponként, vagy olvasod hétköznaponként, mindenkinek szüksége van az Isten szavára, az élő igére. Ezért fújták meg a kürtöket. És olyan jó lenne, ha itt a mi Pátyi gyülekezetünkben is szólna most ez a kürt. Kedves keresztjén testvérem, bármelyikünk, akik itt vagyunk, várja az Úr Jézus, hogy vigyük az élő igét, vigyük a Krisztus fényét tovább a templomfalon kívül, a lakásunk falán kívül, a munkahelyünkre, az utcára, a boltba, vagy éppen ahol vagyunk. Tudjuk vinni. Mert erre a sok nyomorúságra, amit az előbb felolvastam, csak ez az egyetlen egy gyógymód. Csak ez az egy tudja megszabadítani a görnyedőt, a megfáradtat felemelni. Isten szava. Az emberi szó soha nem ér semmit. Csak az Isten szava tud felemelni valamennyiünket. És csak akkor fogjuk tudni mi is a tekintetünket Jézusra emelni, ha mi is halljuk ezt az igét. Erre csak az Isten szava képes. De ha nem szól az Isten szava, nagy baj, ha nem szól az Isten szava. És a gyülekezetnek, ha azt érzi, hogy a lelkész nem tudja az Isten szavát adni, kötelessége szólni. Nem csak a presbitereknek. Ha tévtanítás hangzik, szólni kell. Nem ez van a Bibliában, nem ezt olvassuk, nem ezt tanuljuk. Mert csak az élő igének, a tiszta igének
szabad elhangoznia. De ha szól az ige, csak mi nem értjük, akkor pedig kérni kell Istent, hogy nyissa meg a fülünket, hogy legyünk készek meghallani, legyen arra nyitott a fülünk, hogy az Isten szavát halljuk meg. Ugye mindenki más nezt hall meg, amire ki van élezve a füle. Hát olyan jó lenne, ha az Isten szavára lenne kihegyezve a fülünk, és mindig meghallanánk, megértenénk az ő üzenetét. A példabeszédek könyvében olvashatunk egy mondatot a 29. részben. Ha nincs kijelentés, ha nincs isteni szó, elvadul a nép, de boldog lesz az, ha megfogadja a tanítást. Hát, ha nincsen isteni szó, és mindenki azt teszi, amit akar, hát, ha csak a kresszre gondolunk, milyen zűrzavar van, amikor nem tartják be a szabályokat sokan. Ha az Isten szava nem szól, nem szól az emberi szívekhez, nem jut el az értelemig, akkor bizony, mindenki azt teszi, amit szeretne. De milyen jó, hogyha az Isten igéje szól. Azt írja a zsidókhoz írt levélben a Biblia, hogy mert Isten igéje olyan élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Isten igéje élő ható, élesebb minden kétélű kardnál. Mindenen áthatol, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát Isten igéje olyan és élőnek nevezi az Isten szavát, amely meg tudja ítélni a szívünk szándékát, gondolatát, és mindezekért számon fog kérni bennünket. Hát miért, milyen jó, hogy az élő Isten szava, az élő ige így tud munkálkodni mindannyiunkban. És hogy miért is van szükség az Isten szavára, az élő igére? Ezt a Timóteusi levélből szeretném felolvasni, a 2. Timóteusi levél 3. részének a 16. versét. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Mindenre jó az Isten szava. Tanít, megfed, megjobbít, az igazságban nevel, mert olyan tökéletessé akar formálni, hogy minden jó cselekedetekre felkészítettek legyünk. És ugyanitt megjelenik a minden jó cselekedet, ami van, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a gyümölcse már a mi életünknek. És miközben az Isten igéjét közelengedjük magunkhoz, és engedjük, hogy tanítson, megfedjen, ítéljen bennünket, jobbítson, akkor azt fogjuk érezni és észrevenni, hogy az adott körülményeinkben a legmegfelelőbb igét olvassuk, a legmegfelelőbb ige szól. És akkor jutunk el oda, ami az éves ige, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Hát nem kis feladat, úgy gondolom, hogy eljussunk ebben az évben oda, hogy gyönyörködjem az Úr beszédében, mint aki nagy nyereségre talál. Volt már olyan, hogy én tudtam gyönyörködni az Isten beszédében. Egyébként érdekes, mert így ez szó szerint Károli Gáspár fordításában található. Az újfordítású Biblia úgy hozza, hogy mi olvassuk, hogy úgy örülök a te beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. Úgy örülök a te beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. Örülök az Isten szavának, úgy örülök az Isten szavának, úgy kellene, hogy örüljek az Isten szavának, mintha valami nagyon nagyot nyertem volna. A zsákmánya a harcokban, amikor egy-egy várost meghódítottak, és övéké lett minden vagyontárgy. Vagy gondoltam egy először pecázó gyermekre, aki fog egy halat, micsoda öröm. Vagy ha megkapjuk a számunkra legjobbnak tűnő munkahelyet, vagy fizetésemelést kapunk, vagy bejutunk abba az iskolába, amit szeretnénk, és sorolhatnám, vagy egy jó orvoshoz kerülünk, vagy túl vagyok valami nehézségen, és milyen öröm tud lenni. De tudok-e így örülni az Isten szavának, amelyet hallhatok? Hát azt várná az Isten tőlünk, hogy így örüljek, amikor ő megszólal, amikor hallom az ő szavát. És nem csak akkor, amikor bátorít, hanem amikor feddést érdemlek tulajdonképpen. Károli Gáspár mégis így fogalmazza, hogy gyönyörködöm a te beszédedben. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Ha egy kicsit megpróbáljuk átgondolni, mi a különbség az öröm és a gyönyörködés között? Mennyivel több időt töltök, amikor egy dologban gyönyörködöm? Én azt éreztem, hogy az öröm lehet rövid, örülhetek bizonyos ideig. Ha valamiben gyönyörködöm, többször is előveszem, megnézem egy szép festményt, örülhetek neki, de gyönyörködhetem is benne. Tehát a gyönyörködésben valami több van benne. Tudok gyönyörködni, mert nagy nyereség számomra az Isten szava. Tudok benne gyönyörködni. De hogy is tudok én tulajdonképpen eddig eljutni, hogy az Isten szavát nyereségnek éljem meg? Olyan jó lenne, ha tényleg rá tudnék csodálkozni minden nap az ő szavára. Mi kell ahhoz, hogy én gyönyörködni tudjak? Hogy eljussak oda év végére, hogy tényleg azt tudjam kimondani az óévi istentiszteleten, hogy Uram, én gyönyörködtem a te beszédedben egész évben. Vagy Uram, én csak szeptembertől tudtam gyönyörködni, vagy csak januárban gyönyörködtem, hogy őszinték legyünk az Istennel. Gyönyörködni tudtam, mi kell ehhez? Hát először azt kell tulajdonképpen megvizsgálni, hogy hogyan állok tulajdonképpen a Szentíráshoz, Isten szavához. Az Ószövetségből, amit felolvastam részt, ismerősnek kell, hogy legyen számunkra, hiszen tegnap előtt olvastuk az Ószövetségben a kijelölt részként. Jeremiás könyvén megyünk most végig. Háromféle ember volt benne ebben a történetben. Jeremiás és az írnoka Báruk, akik nagyon komolyan veszik az Isten szavát, leírja Jeremiás, amit az Isten kér tőle, leíratja, Báruk leírja, és elviszi a templomba, majd a királyhoz. Az Úr szavát, az Isten szavát, mert komolyan veszi, hogy mit kér tőle Isten. Aztán ott vannak a vezető emberek, a főpapok, akik megrettennek. És azt mondják, hogy jajaj, hát Isten fenyeget bennünket. Valamit tenni kell, de hát mi nem dönthetünk. Itt fenyegetés van, hogy jön az ellenség, és Nebukadnezár elfoglalja a városunkat. Fenyeget az Úr, akkor tegyünk valamit, de a király döntsön. Megrettennek az Isten szavától. És mit tesz a király? A király semmibe veszi, elégeti. És úgy gondolja, hogy teljesen jó ez, nincs erre senkinek szüksége. Hazugság, biztos emberi szó. Nem kell komolyan venni. Aztán, ha olvassuk tovább Jeremiás könyvét, tudjuk, hogy még egyszer leíratja, és bekövetkezik az, amit az Úr mondott, amit az Isten megígér, az pontosan be is teljesül. Háromféleképpen állnak az Isten szavához. És akkor tegyük föl a kérdést, mi hogyan állunk Isten szavához? Mit jelent számunkra? Könnyen mondjuk rá, hogy Isten szava, mert megtanultuk. De hogy állok ténylegesen hozzá? Úgy gondolom, hogy érdekes olvasmány. Sok jó történet van benne a zsidó népről. Á, emberek írták régen. Érdemes elolvasni, de hát ez már rám nézve egészen biztos, hogy nem érvényes. Vagy azt mondom, hogy igen, olvastam, és csomó tiltás van benne. Ez a tiltások könyve, Na de van benne egy-két jó ige is, amikor bátorít, hogy ha vizen kelszállt, veled vagyok, vagy minden gondodat rám vesz, vagy imádkozz, mert meghallgatlak. Na ezek jók. Ezeket szívesen elolvasom, mert erre szüksége van a lelkemnek. Válogatva olvasom, és azt én akarom eldönteni, hogy Isten mit mondjon, mit üzenjen nekem. Nem véletlenül vannak a bibliaolvasó vezérfonalak, a mi bibliaolvasó kalauzunk, vagy áhítatos könyvünk, hogy minden nap folyamatába olvassuk Isten szavát, és ne mi magunk döntsük el. Vagy talán úgy várjuk ma a templomból kimenet, az újévi igét, mint egy jós kártyát. Na vajon mit üzen nekem most Isten? Mit üzent ma reggel? Mit olvastunk ma? Kerestük mi tényleg már az Istent, vagy csak erre a papírra várunk, hogy na majd az igén kapom meg, hogy mit üzen Isten. Nem. Isten bárhogy az én igeolvasásomban is tud üzenni, és nem szabad így se tekinteni rá. Nem szabad kiválogatni az igéket, és nem szabad azt látnom, hogy csak bizonyosat fogadok el, valamelyiket pedig visszautasítom. Micsoda számomra a Szentírás. Olyan jó lenne, hogyha azt tudnám elmondani, hogy az élő Isten üzenete, hiszen az életem minden helyzetére tanácsot kaphatok. Nincs olyan élethelyzet, amelyet, hogyha megélek, és én keresem az Isten vezetését és szavát, ne kapnák rá választ, ne kapnék rá vezetést. Tehát ahhoz, hogy én gyönyörködni tudjak az Isten igéjében, az első dolog, amit látnom kell, hogy micsoda számomra a Szentírás, mit jelent számomra. Szívből Isten előtt kell tudnom kimondani, hogy az élő Isten szava hozzám, akár jó, akár rossz, akár ítélet, akár bátorítás, az Isten szava hozzám. És aztán fontos az is, hogy ott legyen a szívemben, hogy akarjak engedelmeskedni az isteni szónak. Legyen tekintély az életemben. Mert ha én olvasom, és fogalmam sincs, hogy miről olvastam, akkor nagy baj van. De megmondom, én is szoktam úgy lenni, amikor reggel korán olvasom az igét, hogy elolvasom, és valamit háromszor kell elolvasnom, hogy mi is volt ennek a lényege. Mert átsiklik az ember szeme, a gondolata talán másfele megy egy-egy mondat után. De ha én úgy vagyok hajlandó Isten igéjét olvasni, ahogy ő Ézsaiás profétánál mondja, hogy minden reggel felébreszt, hogy én tanítványként hallgassam. Ha én úgy keresem az Isten igét, hogy tanulni akarok tőled, most, amikor kinyitom a Bibliámat, akkor nem marad el az ő tanító szava. Tehát nagyon fontos másodszorra, hogy akarjak engedelmeskedni. Legyen tekintély a Biblia, és legyen az életemben egy mérce. Mérce. Ha belegondolunk a mértékegységeket, amiket használunk, emberek találták ki, ők szavazták meg, ők hozták létre, és mégis használjuk, és mégis elfogadjuk. Hát a Bibliát, mint mércét, azt miért nem tudjuk elfogadni? Miért olyan nehéz elfogadni? Hát azért, mert van egy ellenség, aki mindent megpróbál, hogy távol tartson minket Isten szavától, hogy mi megértsük. És ezért jönnek a hitetlenkedő gondolatok, a bizonytalankodások, hogy mi van, ha mégsem. De nagyon fontos, hogy ott legyen a szívemben, hogy én Istennek engedelmeskedni akarok, az életemet az ő mércéjéhez szeretném igazítani. És legalább ugyanolyan fontos lenne számomra az ige olvasása mérceként, mint ahogy fontos, hogy mit mutat a mérlegünk, vagy mit mutat a tükör, amikor hozzáigazítom a testsúlyomat, vagy amit a tükörképemben látni szeretnék. Olyan jó lenne, ha az életemet ehhez a mércéhez akarnám és tudnám igazítani. És ha már ezt teszem, akkor még inkább közeledek, hogy gyönyörködni tudok az Isten szavába. Aztán a harmadik dolog, ami még hozzávezet, hogy gyönyörködni tudok, a gyönyörködés az időszánás. Szánok időt az Isten szavára. Szánok időt. Amikor azt mondják emberek, és teljesen megértem őket, hogy nincs igazán hétköznap időnk igét olvasni. Meghallgatok gyorsan az internetről, vagy a csendes perceket, vagy a mai igét, vagy egy áhítatos könyvet gyorsan. Most már ugye megtalálható, de hogy a Bibliából olvassak, arra nincs időm. De nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy mégis egy igét kapjak. Tényleg fontos, de ez csak egy mondat. És mi, ha gyönyörködni akarunk az Isten szavában, akkor időt kell töltenünk a Biblia olvasásával is. Nem nagy részeket kell olvasni. Mondjuk elolvasok 5 sort az egyik evangéliumból, és megpróbálom értelmezni. És ha 10 perc alatt sikerül értelmeznem, akkor 10 percig olvasom. Megtanulhatok egy-egy igeverset, amely beépülhet az életembe. És ezek nem hiába valóságok, mert, kedves testvérek, annyira lehet látni, hogy amikor valaki elgyengül, és csak tehetetlenül fekszik, és már nem tudja a Bibliát a kezébe venni, Isten eszébe tudja juttatni a megtanult igeverseket, énekeket. Ezért fontos időt szánnom rá, hogy megtanuljam, megértsem az Isten szavát. Hallgassam tanítványként, akarjam megtanulni, amit ő meg akar nekem tanítani. És rá fogok csodálkozni arra, hogy egy-egy ige évekkel később egy más helyzetben másként vezet. Ezért érdemes egy-egy gondolatot felírni, vagy bejelölni egy igevers mellé, hogy mikor szólt hozzám, milyen helyzetben. És amikor legközelebb olvasom, hát Uram, évekkel ezelőtt ebben a problémában erősítettél, most teljesen más. De milyen igaz most is a te szavad? Mert te változhatatlan vagy. A világ változik, a körülményeim is változnak, de te megmaradsz pont ugyanolyannak. És a negyedik dolog, ami fontos, az Isten lelke. És ezt sem szabad kihagynunk. Kérnünk kell, hogy Isten lelke vezessen. Ő nyissa meg a szemünket, az értelmünket az ige előtt. Mert hogyha ez nincs, akkor olyan könnyen félreértelmezzük az igét. Másként értelmezzük, mint ahogy van. Csak félig figyelve. Pedig Isten a teljességet akarja nekünk adni. Mindent nekünk akar adni. És ezért fontos, hogy az újévi igét, amit átveszünk, keressük ki a Bibliából, nézzük meg a szöveg környezetét, milyen helyzetben szól, és kérjük, hogy Isten lelke mutassa meg, hogy mi az üzenete, mit akar számomra megmutatni, tanítani. Gyönyörködöm a te igédben, mint aki nagy nyereséget talált. Legyen számomra fontos a Szentírás. Legyen Isten szava, ezt tudatosítsam magamba. Legyen az életemben tekintély, mérce, akarjak engedelmeskedni neki, még akkor is, hogyha nem egyezik az én akaratommal. Mert sokszor Isten mást vár tőlünk. Ha csak belegondolunk, hogy Illés meg akart halni, azt mondta, nem bírom tovább, Uram. És azt mondta az Úr, de igen, erőt feletti út vár rád. És megerősítette, és 400 kilométert kellett oda, és 400-at visszagyalogolnia, 40 napon át. Más volt az ő terve, de Isten mást mutatott. Akarjak engedelmeskedni, még hogyha az fájdalmas is esetleg számomra, vagy nincs ínyemre. Szánjak időt az ige megtanulására, az igén való elgondolkodásra, az Istenre. És már elhatározhatom most is, hogy amikor tudom előre, hogy evangelizáció vagy csendes nap van, nem szervezek más programot, mert akarom az Isten szavát hallani. A gyülekezeti alkalmakon, ahol megoszthatjuk egymással, hogy mit értünk meg az igében, azokat sem kerülöm el, mert úgy sincs rá időm, meg én otthon megélem a hitemet, hanem megpróbálok ott is élni a lehetőséggel, hogy Isten tanít, vezet, szólni akar hozzám. És az időszánás után fontos, hogy kérjem az Isten lelkének segítségét, erejét, hogy ő megmutassa számomra, hogy mit akar ő az életemben kimunkálni. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. És ha gyönyörködöm, rá fogok csodálkozni, hogy Isten nem hagy magamra, vezet. És ez a legnagyobb nyereség. Soha nem vagyok egyedül. Ő mindig velem van, sőt, a karjában hordoz. Én azt kívánom, hogy mindannyiunknak ilyen éve lehessen, hogy amikor évvégén, akik együtt leszünk, el tudjuk mondani, hogy tudtam gyönyörködni a te igédben. És tényleg elmondom, Uram, hogy nagy nyereség a te szavad, a te beszéded az ige számomra. És olyan jó lenne, ha azt is el tudnám mondani, hogy akarom vinni a te fényedet mások felé. Meg akarom mutatni, hogy én tényleg követlek, Úr Jézus, és úgy szeretnék élni, hogy az emberek téged lássanak meg bennem, rajtam keresztül, és hogy a te szemeddel menjek emberek közé, a te füleddel, és a te segítő irgalmaddal azok felé, akiknek szüksége van rá. Kívánom, hogy mindannyian ezt találjuk meg. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 824. dicséret második versével. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, hogy megint te jöttél közel hozzánk. Megint te keresel bennünket, megint te fordulsz szeretettel hozzánk, pedig meg sem érdemeljük. Nem szeretnénk most is elküldeni. Nem szeretnénk úgy a 2024-es évet kezdeni és tölteni, hogy téged kihagyunk. Szeretnénk meghallani minden nap a te tanító szavadat. És itt vagyunk, készen arra, hogy formálj bennünket, munkálkodj az életünkbe. Ha kell, bátoríts, ha kell, fegy bennünket. És szeretnénk az életünket, a döntéseinket, a te szavadhoz, a te törvényedhez igazítani. Segíts, hogy tényleg meglátszódjék rajtunk, hogy a te követőid vagyunk. És ha tudjuk továbbadni pátyon, és mások felé azt az igét, amit mi már megértettünk. Hadd legyünk mi is készek kimondani, hogy itt vagyok, küldj el engem. Mert ahova te küldesz minket, oda megadod az erőt és a képességet is, hogy a tőled kapott feladatunkat elvégezzük. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell félnünk a következő évtől. Akkor sem, hogyha bizonytalanságban kezdünk. Akkor sem, hogyha ijeszget a háború, a nehéz gazdasági helyzet. Mert mi tudhatjuk, hogy te biztosan tartasz a te karjaidban. Adj kitartást nekünk azokhoz a próbákhoz, amelyek már elkezdődtek 2023-ban. Hadd tudjunk hűségesen eléd borulni, várva a te válaszodat, indításodat, és hadd tudjunk naponként belőled az élő vízből erőt meríteni. Szeretnénk ebben a gyülekezetben is, Uram, úgy élni, úgy munkálkodni, hogy aki bejön, azt érezze, hogy a te közeledben van. Hadd legyünk ilyen testvéri kapcsolatban egymással. Segíts, hogy ne úgy éljünk egymás mellett, hogy csak a nevüket tudjuk azoknak, akik mellett a padban vagyunk, hanem merjünk megszólítani embereket, merjünk beszélgetni, merjünk segíteni, merjünk a komfortzónánkból, Uram, kimozdulni. És könyörgünk, hogy hadd szóljon egész évben a te tiszta igéd, nem csak itt, hanem valamennyi gyülekezetben, és nem csak Magyarországon, hanem ahol hirdetik a te szavadat. Hadd lássák meg azok az emberek, akik nem tudnak különbséget tenni a tiszta ige, a tiszta szó és a tévtanítás között, hogy melyik a te tanításod. Vondd magadhoz őket. És szeretnénk arra is kérni, Urunk, hogy hadd lássuk meg, hogy hova küldesz, hol vársz szolgálatot tőlünk. Hadd könyörögjünk most, Uram, a betegekért, akik akár kórházban vannak, és reménytelennek érzik a helyzetüket, akár az otthonukban vannak, és gyógyulásra várnak. Te meg tudod adni a test gyógyulását is, de sokkal fontosabb, hogy a lelkünket gyógyítsd meg. Állítsd a mi talpunkat biztos talajra, és hadd legyünk valamennyien biztosak abban, hogy hogyan lehet örök életünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te, aki az út vagy, elkészítetted számunkra is a lehetőséget, hogy örök életet kaphassunk. Köszönjük, hogy mi megragadhatjuk, de hadd legyünk fény, aki másoknak is megmutatja ezt az utat. Adj kitartást az imádkozásainkban, hogy hadd tudjunk könyörögni azokért a családtagjainkért, akiknek a szíve nem a tiéd, vagy csak fél szívvel vannak még feléd, és azt hiszik, hogy így jól vannak. Uram, te a teljes szívünket kéred. Hadd tudjunk kitartóak lenni a könyörgésben. Te azt mondtad, hogy te azért jöttél, hogy örök életet adj. Segíts, Uram, hogy minél többen legyünk a te országodnak vendégei. És köszönjük, hogy könyöröghetünk a békéért ezen a világon. Hadd kérjünk, hogy áld meg falunk, országunk, világunk vezetőit, hogy te szerinted való döntéseket hozzanak. De segíts, hogy mi soha ne felejtsük el a legkétségbejtőbb helyzetben sem, hogy tiéd minden hatalom. Menjen is, és itt a földön is. Adj ilyen erős hitet mindannyiunk számára. És hadd kérjünk, hogy hallgass meg most a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és szeretnék a magunk és a gyülekezet vezetősége nevében mindenkinek nagyon áldott, lelki békesség és külső békességben töltött új esztendőt kívánni. Az Úr legyen valamennyiünk őriző pásztora. Szeretném hirdetni, hogy jövő vasárnap családi istentiszteletünk lesz, és akkor kerül sor az új presbitérium eskütételére is. Ez nem lesz hosszú az eskütétel, hogy szeretettel várjuk erre a gyülekezeti tagokat, és utána lesz alkalom a szeretett vendégségen is egymással ismerkedni és beszélgetni. Ajánlom még az iratterjesztést a figyelmünkbe, ahol naptárakat, hitmélyítő könyveket lehet vásárolni. A záró énekünket énekeljük, és ez nem az énekeskönyvben van, hanem abban a fekete füzetben, és igéje szól, igéje hív, az I betűnél megtaláljuk. Ha esetleg valakinek nincs még ilyen könyve, akkor ha az jelzi, akkor adnak neki, vagy kettesével is tudjuk nézni. Ezt tanultuk már, énekeltük többször, imádságos szívvel énekeljük az áldás előtt. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.